Bach számomra egy isten. Aki Bachot nem érti, az elveszett. Ilyesmi tulajdonképpen elképzelhetetlen, de előfordul.
Emil Michel Cioran.
Azt hiszem, a művészetek közül a zene az egyetlen műfaj, ami két ember kapcsolatát igazán mélyé és összetetté teheti. Nem a költészet, hanem csakis a zene. Én állandóan zenét hallgatok. Zene nélkül élni számomra gyötrelmes és abszurd lenne.
Teljes mértékben tudatában vagyok annak, hogy milyen nehéz önnel dialógust kezdeményezni, tehát olyan emberrel beszélgetni, aki nem hisz a dialógusban, és aki számára, remélem pontosan idézem a szavait, minden találkozás egyfajta keresztre feszítés. Apropó, hisz ön az ördögben?
Az ördög eszméje számomra nagyszerű dolog. Mindig is foglalkoztatott. Az ördög nélkül semmit sem tudnánk megmagyarázni, nélküle az egész történelem érthetetlen lenne. Ugyanez érvényes az eredendő bűnre. Pár évvel ezelőtt egy bíborossal beszélgettem, és azt állítottam, hogy a kereszténység az eredendő bűn által nyer értelmet, és ez magyarázza az egész emberi történelmet. Mire ő azt válaszolta, hogy az eredendő bűn egyáltalán nem lényeges, és én túlontúl pesszimista vagyok. Pedig szerintem az eredendő bűn eszméje a történelem magyarázatához nélkülözhetetlen.
Úgy tűnik, hogy az ön hite bizonyos aszocialitás követelményében rejlik, mert a manapság nap mint nap prédikáló szentek szocialitása valami egészen téveset sugal. Csakis azt a részvétet táplálja, amelyből a másikkal szembeni döjf fakad.
Tökéletesen egyetértek. Be kell vallanom, teljesen aszociális vagyok. Noha embertársaim szenvedéseit egészen közelről ismerem. Nem vagyok szocialista, mert szerintem a szociális problémák megoldhatatlanok. Tehát nem részvédtelenségről, nem az embertársak iránti érdeklődés hiányáról van szó, egyszerűen nem tartom fontosnak a dolgot. A nyomor mellékes valami. Éveken át krumplin éltem. Szinte csak krumplit ettem. Ismerem a nyomort. De mindez lényegtelen. Az a fontos, hogy mivé válik az ember. Filozófusként számomra legfontosabb élményt egy koldus, egy professzionális kéregető jelentette. Sok olyan embert ismertem, akinek az élete egyetlen sikersorozat volt. Elmondhatom, hogy ezek az emberek nagy csalódást jelentettek számomra. Aki elégedett az életével, teljesen érdektelenné válik. Azok az igazán érdekes emberek, akik az életüket valójában nem tudták megvalósítani. Meggyőződésem, hogy az embernek őszintének kell lennie önmagához, és az összes önellentmondásait be kell ismernie. Én mindig is állítottam, hogy nem vagyok alkalmas a világtól való elvonultságra, noha a remeteség számomra az eszményi állapot. A szabadság számomra annak joga, hogy pogány lehessek. Nem tudnék olyan államban élni, ahol létezik hivatalos filozófia. Én vérmérsékletemnél fogva eretnek, mi több pártütő vagyok. A szabadság számomra nem csak annak lehetősége, hogy másképp gondolkodjak, hanem hogy ennek ellentmondásait is kényszer nélkül megélhessem. Ahol nincs szabadság, ott leplezni kell a belső ellentmondásokat, és ez felborítja az ember belső egyensúlyát. Úgy is mondhatnám, hogy a szabadság az egészség egyetlen formája. Elképesztő, hogy valaki csatlakozhat egy valláshoz, amit más alapított.
Mit csinál?
Várom magam. A kortárs zene olyan benyomást kelt, mint egy coitus interruptus. Úgy tűnik, mintha jönne, aztán mégsem jön. Valahányszor Bachot hallgatok, azt mondom magamban, lehetetlen, hogy látszat volna minden. Másnak is lennie kell. Azután ismét eluralkodik rajtam a kétkedés. Megfigyeltem, hogy éjfél után hajlamos vagyok megszánni magam. Korábban kellene lefeküdnöm.
Miért nem megy haza Romániába?
Azoknak egy része, akiket ismertem, meghalt. A többiekkel még rosszabb a helyzet.
Mit csinál mostanában?
Rosszallok.
Mi a lényege Bach iránti rajongásának?
Bach Számomra az antik kétely.
Mit csinál egész nap?
Elviselem magam.
Ön mindent rossznak tart, ami a háború óta történt?
Csak a dátumban téved. Én mindent rossznak tartok, ami Ádám óta történt. Megvetem azokat az embereket, akik tudnak aludni. Ami természetesen tökéletes abszurditás, hiszen egyetlen vágyam, hogy elaludjak. De nem sikerül. Mindazonáltal régen tudom, hogy az átvirrasztott éjszakák sokat számítanak. Tényleg jelentősek. Figyelje csak meg, az élet alapjában véve igen egyszerű. Az emberek reggel felkelnek, dolgoznak, az elvégzett munkában kifáradnak, majd ismét felébrednek, és kezdődik minden előről. Az álmatlanságban az a rendkívüli, hogy hiányzik belőle a diszkontinuitás. Az alvás megszakítja az ébrenléti állapotot, az álmatlan számára viszont, aki éjjel is éber marad, nincs különbség nappal és éjszaka között. Az ilyen ember szakadatlan és végtelen időben él. Ez másfajta idő és másfajta világ. Az életet alapvetően csak az időbeni tagoltságnak köszönhetően lehet elviselni. Miért is alszik tulajdonképpen az ember? Nem azért, hogy kipihenje magát, hanem mindenekelőtt azért, hogy felejtsen. Egy átaludt éjszaka után az embernek az az illúziója, hogy valami újat kezdhet.
Az ön világnézetére rányomta bélyegét az álmatlanság.
Attól a pillanattól kezdve, hogy az ember lehunja szemét, és képes aludni, a feszültség már nem olyan fokú, mint előtte volt. Messze tűnt tavaszokról álmodtam, napról, amely csak a hullámzó tenger habjára vetül, s a születésemet elnyelő feledésre. Napról, amely ellensége a földnek, s e betegségnek, hogy az ember bármerre jár, mindenütt csak elvágyódásra lel. Ki mérte ránk-e földi sorsot? Ki láncolt ehhez a mogorva anyaghoz, amely kővédermet könny ugyan, de a mi sírásunk megtörik rajta, mert emez az időben született, míg amaz valamikor az idők kezdetén hullott alá, amikor Istent először járta át reszketés. Gyűlöltem ezen a bolygón a delet és az éjfélt. Olyan világ után epettem, ahol nincs éghajlat, nincsenek kijelölt órák, és ismeretlen a félelem is, amely kitölti őket. Utáltam a kor súlya alatt meggörnyedő halandók sóhajait. Hol az a végcélok és vágyak nélküli pillanat, hol az az ős eredeti üresség, mely érzéketlen a bukások, valamint az élet előérzeteivel szemben? a semmi földrajzát kerestem, meg annyi ismeretlen tengert, egy másik napot, melytől idegen a terméketlen nyarak botránya, a kétség óceánjának ringását kerestem, amiben elmerülnek az axiómák és a szigetek, azt a folyékony, kábító, édes végtelent, amelynek elege van a tudásból. Ez a föld a teremtő bűne. De én nem akarom továbbra is mások vétkeit fizetni. Kigyógyulni a születésből, haláltusában távol a kontinensektől valamely cseppfolyós sivatagban, személytelenül szenvedve hajótörést. Erre vágyom. Zene. Csak Beethoven óta szól az emberekhez. Előtte kizárólag Istennel társalgott. Bachtól távol állt a lecsúszás az emberi szintre, ez a hamis titanizmus, amely a süket óriás óta a legtisztább művészetet szennyezi. A nagy hangzatokat felváltotta az akarat feszülése, a naív szárnyalást, az érzelmek összetűzése, a fegyelmezett sóhajt, az örjöngés. Az ég kiveszett a zenéből. Otthonra lelt viszont az ember. Egykor a bűnt édes panaszszavak ecsetelték. De eljött az idő, amikor egyenesen kérkednek vele. Az imád szónoklat váltotta fel, és a bukás romantikája diadalmaskodott a hanyatlás harmonikus álmán. Bach kozmogónikus levertség, a könnyek lajtorjája, melyen vágyaink Isten felé kapaszkodnak, törékenységünk architektúrája, akaratunk igenlő értelmű és a lehető legmagasabb rendű szétfoszlása, a remény égi romvára, egyetlen módja az összeomlás nélküli pusztulásnak és a halál nélküli megsemmisülésnek. Túl késő volna már újra megtanulni a visszafogottságot?
Imádkozni fogok önnél.
Köszönöm. De ki fogja meghallgatni? Akit érdekel az eszmék és a megingathatatlan hiedelmek vonulása, megtorpan időszámításunk első évszázadainál. Minden konfliktus mintaképét megtalálja ekkor, melyek hangsúlyosan jelentkeztek a történelem későbbi időszakában. Ez érthető. Ebben a korban gyűlöltek a legtöbbet. A lázas, hajlíthatatlan keresztényeké az érdem, akik egy csapásra az utálás művészetének szakértőivé váltak, míg a pogányok csak a megvetéshez értettek. Az új emberek, meg az új istenek közös vonása az agresszivitás. Ha valamely mogorvaságáról mit sem tudó szörnyeteg meg akarná tanulni, vagy legalábbis tudni szeretné, mi a mogorvaság, a legegyszerűbb volna néhány egyházi szerzőt elolvasnia. Tertullianussal a legragyogóbban kezdve, s végezve például az epés, ám szellemtelen, Nazianzoszi Szent Gergelyen, akinek Julianus apostata elleni beszéde arra támaszt kedvet, hogy azonnyomban áttérjen az ember a pogányságra. A kereszténység nem azért használta fel a rómaiak jogi szigorát és a görögök filozófiai akrobatikáját, hogy szabad szárnyalást biztosítson a szellemnek, hanem hogy láncra verje. Láncra verve arra kötelezte, hogy önmagába mélyedjen, önmagába szálljon. A dogmák börtönbe vetik a szellemet, külső hatásokat vonnak köré, amelyeket semmi áron sem szabad átlépnie, egyszer mint szabadságot kap, hogy saját univerzumát bejárja, saját szédületeit kikutassa, s ezért, hogy megkerülje az egytanra vonatkozó bizonyosságok zsarnokságát, s azt, hogy a létezést vagy negatív megfelelőjét minden érzet csúcspontján keresse. Az elragadtatás, a gúzsba kötött szellem kalandja szükségszerűen gyakoribb a tekintélyelvi vallásban, mint egy liberálisban.
Mi van magával? Hát mi van magával?
Semmi. Semmi, csak az, hogy kiszöktem a sorsomból, és most nem tudom, merre forduljak, hová rohanjak.
Kellemes itt, ugye?
Kellemes. Érdemes őrültnek lenni.
De a kórház mégiscsak olyan, mint egy börtön.
Igen, többé-kevésbé. De az embernek itt semmi gondja. Ez itt biztos hely. Bennünket nem hívnak be katonának, na meg egy elmekórházat nem bombáznak. Az ön helyben rögtön behozatnám magam. Samuel Beckett Nobel-díjat kapott. Micsoda megaláztatás egy ilyen gőgös embernek. Annak szomorúsága, hogy megértették. Júdás verejték, halálunalom, rendőr unalom, lábak lekvárban, izzadni bőven, szív lekvárban. Szívj több gyümölcsöt, a régi szív. A régi szív meghasad, ha nem érintkezik. Jó, jó. Van egy ország, ahol a feledés... Ahol a feledés terhe lágyan gubbaszt a névtelen világokon. Ott a fej hallgat. Ott ember néma. A fej meghal. A holt ajkak éneke a homokfevenyen barangol. Nincs semmit megsiratni. Magányom ismerem ugyan, őt alig ismerem. Van időm, azaz, mondogatom magamnak, van időm. Fekete esztendők mikronjaiban. Nyomdok nélküli országban időzöm. Igen, igen, szép dolog az ott a maguké, egészen szép dolog. Hogy mi az, arról többé ne kérdezzenek. Spirálok, percek pora, ami egyre megy. A némaság, a szeretet, a gyűlölet, a némaság, a némaság. A remény. Csak aféle pojáca, aki lépten nyomon lépre csal bennünket. Számomra csak akkor kezdődik a boldogság, mihelyt elveszítettem a reményt. Szívesen tűzném a paradicsom kapuja fölé azt a verset, amelyet Sick Dante a pokol kapuja fölé írt. Lasciate ogni speranza, stb. Lépre csal embert, komisz a remény, amíg remélek, nincs boldog időm. Pokol helyett menj kapujára tűzem én, adj fel minden reményt e küszöbön. Az élet betegség, melyből 16 óránként folyton kigyógyít minket az álom. Tüneti kezelés. Valódi gyógyszer a halál. Képzeld el, ha ez... Egy napon ez... Egy szép napon képzeld, ha egy napon... Egy szép napon ez megszűnik. Képzeld. Beckett, avagy az anti-Zarathustra. A posztemberiség látomása, ahogyan posztkereszténységről beszélünk. Beckett, avagy az ember alatti ember apoteózisa.
Mit csinál?
Várom magam. Ha hívő volnék, nem akarnám zavarni imáimmal Istent. Ha mégis kérek tőled valamit, ne vedd el tőlem, ne vedd el tőlünk a kérés nélküli imádságot. A kérés nélküli imában nem csak én, de az egész mindenség hallgat. Ma reggel egy prédikációt hallgattam. A derék lelkész ezt mondta. Egyikőtök sem lehet bizonyos benne, hogy nem hal meg a most kezdődő esztendőben. A kereszténység sikerét ez a neveletlenség biztosította. Minden vallás végletekig vitt tapintatlanság, a lelkek megerőszakolása.
Min dolgozik? Mit ír?
Nem írok semmit. Roppant bajos megmagyarázni valakinek, hogy elment a kedvünk az eféle foglalatosságtól. Méltatlannak tartjuk, hogy alkossunk, megnyilatkozzunk, megmutassuk magunkat, hogy minden kifejezés a külső emberre utal, arra, hogy hátat fordítottunk a cselekvés birodalmának. A kérdés mindig ugyanaz. A szellemi színvonal kérdése. Ha nem állsz ugyanazon a színvonalon, mint a másik, nem tudod megértetni magad vele. A szellemi színvonal pedig azzal mérhető, hogy milyen mértékben távolodtál el a világtól. De hogyan lehet ezt tárgyilagosan megállapítani? Amikor beszélek valakivel, tudom, hogy mihez tartsam magam, meddig mehetek el. Ő azonban ezt nem tudja. Azt hiszi, hogy megértett. És talán meg is értett a maga módján. Semmi sem bizonyítja ugyanis, hogy egy bizonyos területen nem hatolt volna sokkal előbbre, mint én. Szellemi tapasztalatra azonban csak az képes, akinek egyre kevesebbet jelentenek a dolgok, akinek a szemében annál jobban szűkül érdeklődésének köre, minél előbbre jut. Nem az a lényeges, hogy tudjunk, hanem az, hogy legyünk. Márpedig nincs nehezebb teljesítmény, mint lenni. Mert szellemi értelemben lenni annyi, mint világi értelemben semminek lenni. Ma reggel egy metró megállóban egy vak, biztos vagyok benne, hogy igazi vak, előre nyújtotta a tenyerét. Volt valami a magatartásában, a merevségében, ami megdermesztette az embert, elszorította a torkát. Átadta a vakságát. Never fell. Hogy mi is egy élet titka, azt nem tudhatjuk. Más részről viszont épp ez a titok képezi az élet, az emberi kommunikáció értelmét. Ha ez nem volna, csupán marionett figurák közötti szüntelen dialógusról lehetne szó. Mindez a megfelelő hangnem kiválasztásán múlik. Nem csak a zenének, hanem a cselekedeteinknek is van hangneme. Bár erről igen gyakran megfeledkezünk. Az ember találkozik valakivel, akit már rég nem látott, órákon át elbeszélget vele, és mégsem történik semmi. Az egész tömény üresség marad. Máskor meg hasonló találkozás után lenyűgözötten térünk haza. Ebben rejlik egy-egy ember igazi eredetisége, valami, ami rejtett, ám mégis mindent áthat.
Olyan ez, mint a zenében?
Igen. Ugyanaz történik, mint a zenében. Az az ember, aki bevallja, hogy a zene neki semmit sem jelent, számomra eleve elveszett. Nagyon fontosnak tartom, hogy a zene épp az ember legintimebb szféráit érinti meg. Aki ezt nem érzékeli, azzal nem tudok semmiféle közösséget vállalni, mert az én szememben ez súlyos hiányosság, valóságos átok, ami az ilyen emberekre, anélkül, hogy tudatában lennének, ránehezedik.
Egy helyen a következőt állítja. A könyv elhalasztott öngyilkosság. Az írás tehát helyettesíti a halált. A halálvágy és a halál között feszül, egyre csak késlelteti az elmúlás, de anélkül, hogy a lehetőségét föladná. Önt az írás mentette meg?
Igen. Ez egészen bizonyos. Ha az ember nem szed gyógyszert, az írás az egyetlen terápia. Akkor írni kell. Már maga az írás aktusa gyógyulás. Még ha valaki tehetségtelen is és badarságokat hord össze, a fogalmazás akkor is gyógymód. Az öngyilkosság? Engem sokan az öngyilkosság hirdetőjének tartanak, pedig valójában nem vagyok az. Itt most hadd idézem önmagam. Az öngyilkosság gondolatának hiányában már rég megöltem volna magam. Ezzel azt akartam mondani, hogy ez a tudat hihetetlenül nagy segítség. Az élet azáltal válik elviselhetővé, hogy ha akarom, bármikor megölhetem magam. Ekkora reménnyel szinte mindent el lehet viselni. Paul Celan a Szajnába vetette magát. Hétfőn találták meg a holttestét.
Käme ein Mensch zur Welt heute mit dem Lichtbart der Patriarchen, er dürfte, spräch er von dieser Zeit, er dürfte nur lallen und lallen, immer, immer, zu.
Jönne egy ember. Jönne egy ember a világra, ma, a pátriárkák fényszakállával, szólna vakmerőn erről a korról. Szólhatna Balgán, s csak Balgán szűnhet szűnhetetlen. Metszőbb és metszőbb, rálel a vérző fülre. Rettenetes éjszaka. Celán bölcs elhatározásán gondolkodtam. Celán végigjárta az útját. Kimerítette a pusztulásnak való ellenszegülés minden lehetőségét. Létezésében, bizonyos értelemben véve nincs semmi töredékes vagy elhibázott. Teljességgel megvalósította magát. Beckett szerint a maga romjai között védett helyen érezném magam. Celán volt a legsebezhetőbb ember, akit valaha is ismertem. Az én szememben ő volt az abszolút sebezhetőség.
Ön és Celán mindketten a kelet világából jöttek, és mindketten Párizsban leltek hazára. Rokonság több vonatkozásban kimutatható. Celán a maga öngyilkosságával válaszolt.
Az ő számára elkerülhetetlen volt. Én valamiképp természetibb ember vagyok, mondhatnám ősibb, mint Celán. Talán nagyobb életerővel rendelkezem, a szó egészen primitív értelmében. Mindig nagyon érdekelt maga az élet.
Mit csinál mostanában?
Rosszallok. A szemetesektől a sznobokig mindenkiből csak úgy árad a bűnös nagylelkűség. Mindenki a boldogság receptjeit osztogatja. Mindenki a többiek lépteit óhajtja terelgetni. A társas élet ettől elviselhetetlen. De ettől leszünk saját magunknak még elviselhetetlenebbek. Ha valaki éppen nem ártja bele magát mások dolgába, saját ügyei annyi nyugtalansággal töltik el, hogy tulajdon személye lesz a vallása, ha ugyan ellene nem fordul, mint Fonák apostol. Mindannyian az egyetemes játszma áldozatai vagyunk.
Akkor hát?
Őrizzük meg kételjeinket. Ragaszkodjunk az egyensúly látszatához és az immanens sors kísértéséhez. Hisz minden önkényes kergevágy is többet ér a vaskalapos igazságnál. E világ olyan, hogy benne semmi sincs a helyén. Elsőként maga a világ. Az emberiség csak azokért rajongott, akik a pusztulásba vitték. A tömegnek csak a regényesség van ínyére. Körös körül az emberek valamit akarnak. Kicsinyes vagy titokzatos célok felé siető léptek, álarcos bája, egymást keresztező szándékok. Az egyes ember akar valamit, a tömeg is akar valamit. Ezer szám törekednek, mit tudom én mire. Amit szellemi vagy lelki életnek mondanak, talán nem egyéb, mint a néma várakozás. Mindig is azt gondoltam, hogy az ember nem sikerült. De Isten vagy a természet nem járhatott el másképpen, vagyis végzetszerű, hogy olyan lett, amilyen. Ha csökkenteni akarjuk csalódásaink és dürohamaink számát, gondoljunk arra, a véget vagyunk itt a földön, hogy megkeserítsük egymás életét. Nevetséges fellázadni ez ellen az állapot ellen, amely éppen olyan régi, mint a társadalmak, sőt, mint maga az ember.
Mi van magával?
Az egyetlen dolog, amire itt a földön törekedtem, az volt, hogy élet és halál iránt közömbös legyek. Nem sikerült.
Emil Michel Cioran. Közreműködött Végvári Tamás. Korányi Tamás műsorát hallották.